nagyítóval önmagunk felé. Ferenc Emese és Kassa Izabella pszichológus önismereti műsora következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. 2026-os év első adásával jelentkezünk, továbbra is a Nagyítóval önmagunk felé című műsorunk keretében találkozunk, beszélgetünk és dolgozunk fel témákat az életünkről, a mindennapjainkról, önmagunkról, egyáltalán arról, ami bennünket foglalkoztat. Talán, hogyha visszaemlékeznek még decemberben a 2025-ös évet egy filmről való beszélgetéssel zártuk, és pont az jutott eszembe, hogy ezt az évet meg pont egy könyvről való beszélgetéssel nyitjuk, úgyhogy ez így vagány is, hogy így egymást követi mindaz, amit amúgy ajánlani szoktunk minden beszélgetésünk végén, könyvet és filmet. Továbbra is Kassa Izabella pszichológus a beszélgetőtársam, akit szeretettel köszöntök így az új év elején még mondhatni. Isten hozott újra, kedves Iza, és mesélj kicsit arról, hogy hogy vagy most így a 2026-os év elején.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és örömmel vagyok itt ennek az új évnek, kalendarisztikus új évnek a kezdetén. Én egy kicsit úgy érzem, hogy mi tavaly valamikor ősszel kezdtük az új évet, ami ezt a műsort illeti, illetve ezeket a beszélgetéseket. Pont ezen gondolkodtam, hogy szokásunktól eltérően én most úgy vagyok itt veled, hogy előttem van a könyv. És ezen túl, hogy előttem van a könyv, amivel remélem, hogy tovább csigázzuk az érdeklődést. Egyensúlyban vagyok. Tudod, én mindig szoktam mondani, hogy örülök a napsütésnek, most meg azt tudom, hogy örülök annak, hogy hullahó, és hogy Kolozsváron sok-sok év után tél van, és hogy az örömömet a nagyon drasztikus mínuszok sem tudják beárnyékolni. Tehát, hogy úgy örülök a télnek. Azon gondolkodtam az elmúlt napokban, hogy van ezzel a téllel, ezek a téli hőmérséklettel született bennem egy olyan érzés, hogy bár a világrendje felborulóban van, de hogy egy kicsit, mintha a rend visszaállna. Tehát, hogy újra olyan tél van, mint amilyen a gyerekkoromból emlékszem, tehát, hogy a tél az újra tél lesz. Azzal együtt, hogy elég sok a bizonytalanság most körülöttünk. Te hogy vagy, mesélj?
Igen, olyan jó volt nekem látni, ahogyan a gyerekek szánkóztak. Olyan rég nem láttam így Kolozsváron, a dombokon ennyi gyereket, vagy akár parkokba tele gyerekekkel, szánkóval, meg örömteli arcokkal. Úgyhogy nekem engem is nagyon felvidított ez az időjárás, és olyan más sétálni, mikor nagyon szépen hull a hó, és lehet, hogy hideg van, meg csúszik az út, meg nem tudunk mozogni, meg haladni, de annyira jól esik úgy megélni azt, hogy végre friss a levegő itt Kolozsváron is, meg egyáltalán azt, hogy az ember él. Én valahogy ezt élem meg újra is újra, hogy élek. Hogy ahogy beszívom a friss levegőt, vagy ahogy látom a fehérséget ebben a nagy káoszban, amit van, végül is megélem azt, hogy milyen szép ez a világ, ami körülvesz minket. Na de annyit fokoztuk már azt, hogy mi lesz a mai témánk. Hát a mai témánk a kis herceg lesz. Ez az örök klasszikus. Remélem, hogy mindenki olvasta. De ha nem, akkor ha valamit, akkor ez biztos mondhatom mindkettőnk nevében, hogy ajánljuk elolvasásra. Nem is olyan hosszú, nem is olyan vaskos kötet. Jó nagy betűkkel van a legtöbb könyvben írva, úgyhogy idősek, fiatalok, gyermekek, mindenki el tudja olvasni. Ugye egy aranyhajú kisfiú bolygóról bolygóra vándorol, és rácsodálkozik a felnőttek furcsa világára, és megtanulja, hogy ez igazán lényeges, csak a szívünkkel láthatjuk. Amúgy utána néztem, hogy született meg ez a kis könyv, vagy mikor jelent meg először, egyébként New Yorkban jelent meg, 1943-ban legelőször a kis herceg, és a francia pilóta író csodálatos kis remek művet, ez gyerekek, felnőttek milliói olvassák szerte a világon, immár hosszú-hosszú ideje. Ez én formáló találkozásokkal teli gyermekkor csodaváró hitét, a felnőttkor kiábrándult józanságával szembeállító történetet olvashatjuk, akár szívmelengető, időtlen meseként, akár elgondolkodtató, több rétegű filozófus példázatként. A kisherceg egyébként a világirodalom legtöbbet olvasott és legtöbb példányban kiadott, legtöbb nyelvre lefordított művévé vált. Hát én azt hiszem, hogy ha valamiről lehet órákat, napokat, hónapokat beszélni, akkor pont a kisherceg, mert szerintem az életünknek olyan pilérjéit boncolgatja, meg igazából kérdéseit, válaszait, elgondolkodtató részeit, amit hát kevésbé mondhatok olyan könyvet, ami igen. Milyen lényegi kérdésekhez ad kulcsot szerinted a kisherceg, vagy te ezt hogy látod?
Bevallom neked, hogy amikor felajánlottad, hogy ezzel a könyvvel indítsuk ezt az évet, akkor újra a kezembe vettem ezt a könyvet. És így, ahogy az előbbi leírást olvastad, az jutott eszembe, hogy én talán abban az állapotban, amiben most vagyok, én ahhoz kapcsolom, hogy megpróbál egy rendet átadni, egy szemléletet, ami elvezet a rendhez, ami elvezet ahhoz, hogy hogyan vezessük az életünket. Tehát én abban, ahogy újraolvastam, erre a beszélgetésre készülve, én most ezt tapasztaltam. Szeretnék veled megosztani valami személyeset, mert ugye a Kisherceg az egyik kedvenc könyvem. Gyerekkoromban olvastam először, és hogy ahogy mondtad ezt az én formáló találkozásokat, az jutott eszembe, fú, hogy nekem ez eddig nem jutott eszembe, hogy a Kisherceg hogyan tett hozzá akár találkozások formájában is az életemhez. Az egyik nagyon erős élményem, ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy volt nekem egy igazán úrinő francia tanárnőm, Vásárhelyi Anna liceumban, és hogy vele együtt olvastuk franciául a Kisherceget. Tehát, hogy én akkor találkoztam először eredeti nyelven a Kisherceggel, és tudom, hogy megtanultam az ajánlást, és hogy még mai napig emlékszem rá, hogy ezt, hogy mondjuk franciául, meg hogy idézeteket tanultam meg belőle. Tehát, hogy és most előhozta ezzel a tanárnővel való találkozást a lelkemben. A másik az, hogy egy sok-sok évvel később, mi már felnőttként munkahelyen, az egyik kollégám, akit nagyon kedveltem, Franciaországban talált állást orvosként, és amikor kiköltözött Lyonba, akkor volt egy kérésem, mondtam, hogy jaj, és kimész, és ott meg lesz a Kisherceg franciául, 2000-es évek végéről beszélünk, és mondta, igen, és te azt szereted? És mondtam, hogy ja, hát én csak részleteket ismerek franciául belőle, de hát igen. És akkor eltelt egy pár hónap, és karácsony után érkezett postán, így január elején, érkezett postán egy csomag, és a Kisherceg volt francia nyelven. Wow. Úgyhogy nekem a Kisherceg azóta is megvan, magyarul és franciául is, és hogy valahogy azt hozta, most ez így, ahogy az én formáló találkozásokat mondtad, hogy az életemnek ez két olyan szereplője volt, akár a francia tanárnőm, akár ez a kollégám, akik ugye nem főszerepben voltak az életemben, de hogy mégis milyen mély nyomot hagytak. Talán azt gondolom, hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre, hogy vagy legalább most úgy látom, hogy itt ez az egész könyv a találkozásokról szól.
Nem tudom, te hogy voltál vele. Én is gyerekként olvastam legelőször, de én nem értettem, hogy miről szól. Nem tudom, te hogy emlékszel erre vissza, de én egy szép mesét láttam benne, de az, hogy az életem hogyan kapcsolódik a Kishercegéhez, valahogy nem tudtam összekötni. Most felnőttként, amikor újra elővettem, hogy olvassam el, akkor kezdtem megérteni, hogy ez miről szól.
Hasonlóképpen voltam vele én is. Az maradt meg sokáig ebből a könyvből, hogy rendben van az, hogyha én nem tudok rajzolni. Tehát én magam sem tudok rajzolni, illetve amit lerajzolok, azt a fantáziám látja benne, és hogy ezt az élményt hozta elő. Annyi volt, hy akkor ebben van egy mese a Kishercegről, viszont van egy felnőtt, aki elmeséli, hogy ő nem tud rajzolni, és hogy ez rendben van, vagy ő nem tud rajzolni, vagy mások nem értik az ő rajzait, és hogy ez akkor nekem gyerekként adott egy nagyon nagy felszabadító élményt, hogy rendben van, ha nem tudok rajzolni.
Apropó rajz, érdekes, mert nekem a majom kenyérfa maradt meg nagyon erősen, ahogyan az úgy rajzban megjelenik, vagy éppen a báránykák. Milyen hosszú út vezetett oda, hogy végül is megszülessen az a bárányka. Amúgy én is nagyon rossz vagyok rajzban, úgyhogy ez valahogy nagyon kapcsolódik hozzád, akár ilyen szempontból is. Több részletet hoztam a kishercegből, olyanokat választottam ki, ami nekem így a személyes kedvencem, és hogy ezek mentén akár egy picit beszélgethetünk. Az első az így szól. A felnőttek szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkét gyűjteni, ehelyett azt tudakolják, hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának, és csak ezek után vélik úgy, hogy ismerik őket. Hogy ez mennyire erős, hogy így 2026-ban is olvasva, akár, hogy ugye most talán ezt olyan szempontból is formálhatjuk át, hogy ma is ez érdekel a másik emberben legtöbbször, hogy milyen pozícióban van, mennyi pénzt keresett, mennyire gazdag, vagy mi az, amit elért az életben. Na, ez szerintem nagyon érinti akár a mostani, hát nem mondhatni, hogy a világunkat, de egyáltalán azt, hogy mit helyezzünk prioritásként akár az életünkben.
Ahogy ma olvastam pont ezt a részt, az jutott eszembe, hogy ennél aktuálisabb talán nem is lehetne. Én nem tudom, hogy mennyire volt ez aktuális a 40-es években, az 50-es, 60-as években, ugye minden kornak megvoltak a maga kihívásai. De én azt gondolom, hogy a mi időnknek az egyik legnagyobb problémája az, hogy a találkozásokban nem történik meg a találkozás, hanem történik az információ csere. Amikor találkozunk, és úgymond a kötelező köröket leróljuk, feltesszük azokat a kérdéseket, amelyekből akár támpontokat szerzünk arra, hogy a másik miben él, miben van benne, de hogy valójában semmit nem tudunk meg róla. Sem arról, hogy hogy van, sem arról, hogy hogyan él, viszont megtudunk olyan konkrét információkat, amivel, mint egy könyvelési programban be tudjuk helyezni, hogy akkor akár ő az az ismerősünk, aki itt dolgozik, ott dolgozik, férnél van, nincs férnél, van gyerek, nincs gyerek, elvált, nem vált el. Tehát, hogy be tudjuk helyezni egy kategóriába, anélkül, hogy látnánk az embert. És azért mondom, hogy a találkozásokban, ugye én pszichodrámában képzett terapeuta vagyok, pszichoterapeuta, és a pszichodrámának az egyik alapja az a találkozás. És hogy a találkozás igazából azt jelenti az én olvasatomban, hogy amikor valakivel találkozom, a szó fizikai értelmében, akkor ott történik egy olyan fajta megmutatom magam, meglátom a másikat, és kapcsolódok ahhoz, ami a másikban van, azzal, ami bennem van, ami így az információ átadás alapján nem tud megtörténni. Az információ átadása már az okos eszközök is képesek, a találkozásra viszont csak mi emberek. Csak hogy pont azt veszem észre, hogy annyira elmegyünk, és tényleg így nem gondoltam, hogy a számok, a konkrét információk. És azon gondolkodtam, hogy milyen, mennyire zavarba tudnak jönni az emberek, és akár velem is előfordul, hogy mennyire zavarba tudok jönni attól, hogyha valaki egy olyan kérdést tesz fel nekem, amiben azt érzem, hogy ő igazán most kíváncsi rám, látni akar engem. Látni akarja azt, hogy ki vagyok, hogy hogy vagyok. Tehát, hogy, és ezt akár le is tesztelhetjük magunkon és másokon is egyaránt, hogyha mi van akkor, hogyha találkozok egy ismerősömmel az utcán, és rögtön nem azt kérdezem meg, ahogy vagy után, hogy na, és hol dolgozol? Na, és a gyerekek már megnőttek? Nagyok. Hanem szabadon hagyjuk, szabadabban hagyjuk, és megpróbáljuk látni egymást. Voltam egy kongresszuson, a Magyar Pszichodráma kongresszuson, ahol voltam egy nagyon jó workshopon, ahol pont erre volt egy gyakorlati megtapasztalásom, hogy milyen az, amikor létre tud jönni az a találkozás, amiben látnak engem, amiben látom a másikat, és engedem magam láttatni, illetve a másik is engedi magát láttatni. Úgy gondolom, hogy a számok, az információk, azok lehetnek pajzsok is. Persze, adhatnak kapaszkodót, én nem azt mondom, hogy hogy információmentesen kell kommunikálni, de amikor arra használjuk azt, amit a másikról tudunk, hogy akár szinte tárgyasítsuk, vagy elkönyveljük, mint egy tételt, hogy akkor ő tud nekünk segíteni ebben az életben, valamiben hasznunkra tud válni. Tehát, hogy valahogy nem látjuk meg azt mélységében, hogy mitől ő az, aki.
Az érettségi találkozók jutottak most eszembe nagyon erősen, mert hogy azok is nem arról szólnak, hogy jelen pillanatban hogy vagy, hogy érzed magad, stb., hanem arról, hogy hány gyermeked van, hol tartasz most az életben, mit tettél le az asztalra, mennyi pénzed van, mekkora vagyonod van, stb., és akkor van egy jó pár olyan ember, aki nem ért el semmit mondjuk az életében, ez hülyesség, mert hogy mindenki elér valamit, de hogy abból a szempontból, hogy mondjuk nem akkora vagyonos, és nem tett annyi mindent le az asztalra, lehet, hogy nem. Vagy hogy ő egyszerű módon csak el tudja mondani azt, ami a mindennapjai része, hogy most főz, takaríts, ennyi. És hogy akkor ilyen esetben meg milyen sokszor van az, hogy emberek tömkelege érzi rosszul magát azért, mert...
Vagy hogy leírunk embereket.
Igen.
Tehát leírunk embereket, mert hogy ők ugye nem ütik meg a mércét. Emlékszem, nekünk egy nagyon jó, én azt gondolom, hogy egy jó osztályunk volt liceumban, és emlékszem a 10 éves érettségi találkozóra, amikor mindenki arról számolt be, hogy mit ért el. A 20 évesen már arról beszéltünk, hogy hogy vagyunk. És én azt tapasztaltam, hogy a 10 évesen is jól éreztem magam, de ha visszagondolok, akkor én a 10 éves érettségi találkozóra az akkori standardek szerint nem értem el semmit. Viszont amikor a 20 évesen tudtam arról beszélni, hogy én ki vagyok, hol tartok az életemben, és mások is tudtak ugyanerről beszélni, akkor láttuk meg igazán azt, hogy ki mit ért el, és ki hova tart. Igen, és hogy nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy ezen információk, vagy ilyen jellegű információ, nem is tudom, kartotékba vétele esetén az van, hogy az embert nem látjuk a maga egészében, hanem látjuk esetleg abban, hogy a maga hasznosságában, vagy akár ahogy mondod, hogy igen, de hogy te csak ennyit, és én meg annyit, de hogy nem tudunk igazából kapcsolódni.
Igen, aztán meg a 40-50 akárhány éves érettségi találkozó mindenki arról beszél, hogy itt fájs, ott fájs. Éppen a múltkor mesélte egy néni 90-valahány éves, most volt nagyon sok érettségi találkozójuk. Élnek még belőle, azt hiszem 5-ön. És összeültek egy ebédre, és mindenről beszéltek, hogy jaj, és itt is fájs, ott is fájs, vajon mikor halok meg, és én már készülök. Úgyhogy végül is minden életkorban valahogy más a témák.
Igen, és hogy szerintem itt nagyon fontos a tudatosság, hogy milyen témákról beszélünk, vagy milyen témáknak engedjük meg, hogy átvegye az irányítást. Nyáron volt egy nagyon jó élményem. Eke táborban voltunk, a Csiki Eke szervezte, és egy túrán az egyik túravezető elmesélte, hogy hogy van egy szenyor csoportjuk, akivel azt hiszem, hogy hetente túráznak, és 2 szabály van, ami a csoportra érvényes. Az egyik az, hogy nem politizálnak, és a másik az, hogy nem beszélnek betegségekről. Hmm. Úgyhogy előjut eszembe, hogy akár az is lehet, tehát nem az, hogy tabusítok, mert hogy ugye az is van, amikor azért nem beszélünk valamiről, mert tabu, hanem, hogy azért nem beszélünk valamiről, mert úgy döntök tudatosan, hogy a fókuszomba, a figyelmem középpontjába mást teszek, mást helyezek.
Másik nagy kérdés szerintem, ami így felmerül a kis herceg kapcsán is, meg egyáltalán a történetben, az a magánynak és az elszigeteltségnek a kérdése meg témája, szintén egy gondolat, amit idézek, nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon erős. Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember. Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem. Hogy ez is mennyire mély gondolat, nem? Hogy tényleg napi szinten akár folyamatosan emberek között vagyunk, és mégis megéljük ezt az úgymond társas magányt, meg azt, hogy de én mégis egyedül érzem magam, és egyedül vagyok.
Igen, ahogy mondod, hogy talán az egész könyvet áthatja a magány és az összetartozás iránti igény. Ez a és többek között még más érzések is, de hogy akárha arra gondolok, hogy mennyire fájdalmas az, amikor úgy vagyok magányos, hogy emberek között vagyok, amikor úgy vagyok magányos, hogy akár kapcsolatban, párkapcsolatban, családban élem meg, vagy barátok között élem meg azt, hogy ott vagyok, úgymond színleg, tartozom valahova, vagy formailag tartozom valahova, azonban lelkileg nem úgy vagyunk együtt, hogy abból én azt érezzem, hogy ide tartozom, valakihez tartozom, hogy az, aki én vagyok, az számít, fontos vagyok. És hogy ennek a fájdalma, mert nagyon sokszor, ugye, ha emberek vesznek körül, akkor szönyeg alá szoktuk seperni ezt az érzést, hogy magányosak vagyunk. Mert hogy beindul a ráció szava, de hát nem lehetsz magányos, de hát van párod, de hát van családod, de hát van gyereked, de hát vannak barátaid, tehát hogy lennél te magányos? Nézd meg, mennyien szeretnek. És valahogy eltávolodunk attól, hogy hogy ez bennünk van, bennünk lehet, és benne lehet a kapcsolatainkban, és attól, hogy fizikailag egy térben vagyunk, vagy akár, hogy akár közösek a céljaink, az még nem azt jelenti, hogy ez alól mentesülünk, vagy ezzel szemben teljesen védve vagyunk. Itt viszont, amit a könyvben ennek a gondolat mentén, ahogy megfigyeltem, és hogy talán ez az életünknek is az egyik nagy titka lehet, hogy hogyan vezessük jól az életünket. Én most valahogy úgy gondolom, hogy ezt a kis herceget akár így is lehet olvasni, hogy gyakorlati tanácsok arra, hogy hogyan könnyítsünk az életünkön, hogyan legyen szebb. Ugye a kis herceg ugye vándorol, és megy bolygóról bolygóra, és szóba áll, és kimutatja az érzéseit, és közben nyitott, még akkor is, hogyha nem mindig könnyű neki. Hogy hogyan tudunk mi is akár a kudarcaink ellenére is, hogyan tudunk kapcsolódni, hogyan tudunk kíváncsiak lenni, hogyan tudunk kérdéseket feltenni. Mert hogy itt sokszor a könyvben például a kis herceg olyan kérdéseket tesz fel, amelyek akár stupidak, hogy lehet ilyet kérdezni. De hogy lehet, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az életben is, és akár terápiában is, hogy a legegyszerűbbnek tűnő kérdések azok, amik igazából a legfontosabb válaszokat elő tudják csalogatni, vagy elő tudják hozni. És hogy azt gondolom, hogy nagyon sokszor erről feledkezünk meg, hogy hogyan tudunk úgy együtt lenni, akár párkapcsolatban, akár családban, akár barátságokban, akár közösségekben, hogyan tudunk úgy együtt lenni, hogy kíváncsiak legyünk egymásra. Mert hogy szerintem a magány ott is, magányban az is benne van, hogy nem érzem, hogy kíváncsiak rám. És talán már én sem vagyok kíváncsi másokra.
Igen, szerintem a kíváncsi kis hercegtől sokat tanulhatunk. Akár arról is, hogy hogyan legyünk kíváncsiak. Van szerintem egy mondat, amit állandóan idézünk, és talán már elcsépeltétettük, az, hogy felelős vagy azért, akit megszelídítettél. Hogy ezt olyan sokszor idézzük különböző körökben, csoportokban, akár ezzel tapogatózunk sok helyzetben, de hogy mégis így a felelősségnek a kérdése hogyan jelenik meg a könyvben egyrészt, másrészt meg mi az, ami miatt ezt a mondatot ennyire elcsépeltétettük?
Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy a nagyon sok mondatnak a kis hercegből adtunk egy teljesen romantikus értelmezést, és hogy akár olyan spirituális szintekre vittük ezeket a mondatokat, amiből eltűnik a lényeg. És nagyon milyen érdekes, hogy most pont a felelősséget mondod, mert hogy talán ezeknek a mondatoknak az elcsépelése révén pont a felelősség és a felelősség vállalása tűnik el. Uh-huh. Mert hogy ugye az egyik kedvenc részem, amikor a kis herceg és a rúka beszélgetnek, és a megszelídítés. Zseniálisan leírja a megszelídítés és megszelídülés lélektanát. És hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy időnként nagymamám hangján mondom, hogy ebben a mai rohanó világunkban annyira megszoktuk azt, hogy fast forward, fast fashion, minden gyors, minden egyszeri használatú, minden eldobható, minden kicserélhető. És talán ezzel szemben jelenik meg itt az, hogy felelős vagyok azért, amit megszelídítek. Tehát, hogy a cél nem csak az, hogy megszelídítsem, hanem hogy mi történik azután. Hogyan tudom tovább tartani ezt az állapotot? Mi az, ami ebből az állapotból megmarad? Mert hogy nagyon sokszor az van, akár a köznapi beszéd szintjén, hogyha kapcsolatokra gondolok, hogy elváltak, de hát együtt voltak már 15 évet, na nem is a nagy tragédia. De igen, akkor is vesztesség, de igen, lehet tragédia. Tehát, hogy talán ez pont az ellen szólal fel, hogy a lecserélhetőség, a könnyedén eldobható, a pont arra hívja fel a figyelmet, hogy a folyamat nem ér ott véget, hogy megszelídítettem, vagy hagytam magam megszelídíteni, vagy megszelídítek valakit. Tehát, hogy ez annál több, hogy ez csak a kezdet. És ez az, amit például akár sokszor elfelejtünk a kapcsolatainkban is. Ugye itt most valamiért nekem a párkapcsolatok jutnak eszembe, vagy a házasságok. Összeházasodtak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Nem éltek boldogan, amíg meg nem haltak. Akkor igen, hogyha dolgoztak mindketten, vagy dolgoznak mindketten a kapcsolatért, ha belefektetnek, ha nem veszik magától érthetődőnek. Azt gondolom, hogy azzal, hogy a megszelídítésnél, mert nagyon sokszor akár az elcsépelést ott is látom, hogy ott maradunk a megszelídítésnél. Megszelídítette a kisherceg a rókát, megértette, hogy kell azt csinálni, a róka megszelídült, hagyta magát megszelídíteni, és akkor itt pont. De hogy itt nem, mert hogy innen kezdődik annak a felelőssége, hogy akkor mit teszek tovább vele, hogyan ápolom a kapcsolatot, hogyan segítek annak, hogy virágol, hogyan segítek, hogy a kapcsolatban virágozzunk mindketten, hogyan vagyok jelen, hogyan tudom megtartani. Ugye, és ez is már szinte egy elcsépelt gondolat, amit most fogok mondani, hogy a szerelemben olyan jó, amikor együtt vagyunk, és amikor mindkét fél boldog. Akkor kezdődnek igazából a kihívások, amikor az egyik nem boldog. Uh-huh. Vagy amikor az egyiknek valamilyen fáj, legyen az fizikailag, vagy akár lelkileg. Mert hogy könnyű úgymond olyan nagyon könnyedén együtt lenni, amikor mindenki jól van, de mi van akkor, hogyha éppen nem vagyok jól, vagy nem vagyunk jól, vagy a másik fél nincs jól. És hogy ilyenkor talán érdemes elővenni a megszelídítésnek a felelősségét. Mert hogy ez lehet egy eszköz, amivel tudok magamnak segíteni, hogy átbillenjek azon, hogy hát akkor mit tudok most tenni? Milyen eszközeim vannak, hogy segítsek ezen, amiben benne vagyok, amiben benne vagyunk, amiben a társam benne van. Legyen szó akár családi történésekről, akár baráti, akár kinek milyen fontos kapcsolatai vannak az életében. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy a megszelídítésnek a felelőssége mint olyan rémisztő és ijesztő lehet, hogy hú, micsoda felelősség, de hogy ugyanakkor egy eszköz, és egy olyan eszköz, ami tud abban segíteni, hogy hogyan tudjak hosszú távon fenntarthatóvá tenni egy állapotot.
Nem tudom, nekem néha az az érzésem, hogy mi magunk most egy olyan bolygón élünk, ahol mindennek értelmet akarunk találni, mindent meg akarunk, és tudunk, és merünk magyarázni. Közben meg vannak az életünkben olyan dolgok, amik csak vannak, és nem biztos, hogy értelmet kell találni neki.
Igen, ez gyönyörűen megfogalmaztad. És nem biztos, hogy értelmet kell, vagy hogy értelmet lehet.
Lehet, így van.
Mert hogy, és azt gondolom, hogy ezzel a mindent meg akarunk magyarázni, mindent meg akarunk érteni, mindent akarunk kontrollálni, mindent kiszámíthatóvá akarunk tenni állapottal, egyrészt, hogy a saját tehetetlenségünket is növeljük, másrészt pedig kizárjuk a csoda lehetőségét, és a rácsodálkozás lehetőségét. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha minden kiszámítható, minden belátható, minden megérthető, minden megmagyarázható, mindennek van egy logikus magyarázata, olyan frusztrációt kelthet bennünk, akár mert hogy vannak olyan élethelyzetek, vagy olyan történések az életünkben, amit nem tudunk megmagyarázni. Amihez, vagy akár amit az emberi elménkkel nem tudunk megmagyarázni, nem hogy ez kell. Miért történik. Nem is kell. Uh-huh. Viszont azt gondolom, hogy ezzel az erre való törekvésünkkel akkora terhet tudunk magunkra tenni, és hogy bezárjuk az elengedés, a befogadás, a megértés ajtajait. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Ugye valahogy ma ugye mondtam többször már, hogy a rend és rendetlenség. És napokban jutott eszembe, hogy régen megvolt mindennek a rendje. Emlékszem például az ünnepek körüli szokásoknak, megvolt a rendje, hogy hogyan történnek a dolgok, hogy kinek mit szabad tenni, férfiaknak, nőknek, például ugye karácsonykor. És hogy valahogy azt érzem, hogy ezzel a sok magyarázattal eltűnik egyfajta, eltűnik a rendbevetett hit, hogy a világnak lehet egy olyan rendje, amit nem biztos, hogy mindig meg tudok érteni. Viszont van, létezik. Attól függetlenül én meg tudom érteni, meg kell-e értsem. És hogy hogyan tudok ezzel a renddel kapcsolatba kerülni.
Végezetül arra hívlak, hogy zárjuk ezt a mai beszélgetésünkkel egy számunkra kedves gondolattal a kishercegből. Nyilván már többet idéztünk, de mégis azért most így útravalóként egy-egyet hintsünk el.
Kezdettem.
Jó. Nálatok, mondta a kisherceg, az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek. Nem találják meg, mondtam. Pedig egyetlen rózsában vagy egy korty vízben megtalálhatnák. Minden bizonnyal, feleltem. Csak hogy a szem vak, tette hozzá a kisherceg. A szívünkkel kell keresni.
Én ezen gondolkodom, hogy én nem egy ennyire pozitív gondolatot választanék.
Nem baj.
Nem baj. Az elsőn egy király lakott. A király bíborban és hermelinben egy nagyon egyszerű, de méltóság teljes trónuson ült. Hoho! Itt egy alattvaló kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. Hogyan ismerhetett meg, gondolta magában a kis herceg, ha még soha életemben nem látott. Nem tudta, hogy a királyok szemében a világ fölöttébb egyszerű. Minden ember alattvaló. Én ezzel a gondolattal búcsúzom, és azt gondolom, hogy akár a mindennapok forgatagában és bizonytalanságában ez az a gondolat, amiből én erőt tudok meríteni. Hogy nézőpont kérdése. Hogyan hagyom, hogy a király alattvalót lásson bennem, és elhiszem magamról, hogy az vagyok, vagy én van-e bátorságom azt, hogy én magamat lássam abban, aki vagyok.
Nagyon szép zárszó ez így. Köszönöm, Iza, hogy ma is velem, velünk voltál, és a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. További áldott szép napot, hétvégét kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!